Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvérek! Hatalmas nagy dolog, hogyha egy ember is kiemelkedik a sötétség hatalmából, és Isten át tudja vinni az ő szeretett fiának világosságába, tanítja a Szentírás. De talán még hatalmasabb dolog, amikor egy egész közösség, egy egész keresztény közösség példamutató, példaszerű életet él. Erről szeretnék majd olyan keresztény közösség kapcsán beszélni, amely egy olyan városban jött létre, ahol a Biblia szerint először nevezték a keresztényeket keresztényeknek. De mielőtt erre rátérnék, hogy gyermekek is vannak itt közöttünk, én is egy rövid történettel szeretnék a gyermekekhez is szólni. Egy tanítónő mondta el ezt a gyönyörű történetet, amit most én szeretnék átadni a gyermekeknek, de hiszem, hogy a felnőtteknek is. A faluban ismert tanítónő azt mondta, hogy hát volt neki egy nagyon nehéz gyermeke, egy bizonyos Józsi nevű gyerek, aki nagyon indulatos volt. Ha valami nem úgy sikerült, rögtön fölállt, összetörte a ceruzáját, a padlóra vágta a tolltartóját, így fejezte ki a nem tetszését. S hiába kérlelte ezt a gyereket, hát olyan indulat mozgott benne, nem lehetett ezt a gyereket leszerelni. Ha valami nem úgy történt, rögtön törött újra egy ceruza, repült a tortartó, és ez már évek óta így volt. Egyszer aztán történt, hogy a tanítónőnek névnapja jött, és megjelent ez a Józsi egy szép cserép ciklámennel. Felköszöntötte a tanító nénit, aki meghatódva átvette a cikláment, de rögtön azt mondta, hogy Józsikám, ne haragudjál, én ezt a cikláment nem viszem haza. Ez itt fog állni az asztalomon, itt az osztályteremben, és ez emlékeztessen majd téged arra, hogy milyen szeretettel adtad ezt a ciklámet, amikor legközelebb készülsz majd ilyen dologra, hogy összetörd a ceruzát, vagy földhöz vágd a tolltartót, majd mindig nézz erre a ciklámenre. Nem is kellett sokáig várni erre a nevezetes pillanatra, már másnap bekövetkezett, hogy valami felmérőt írtak, nem úgy sikerült Józsinak, megint fölállt és már fogta a ceruzát, akkor a tanítónéni azt mondta, látod, Józsi, mi van itt? És csodák csodájára, amit ő évek hosszú során nem tudott elérni, Józsi rátekintett a ciklámenre, és a ceruza ott maradt összetöretlenül a kezében. És ez így ment tovább, és a ciklámen csodát művelt. Azt mondja nekem a tanítónő, hogy ebből a Józsiból végül is ma már prédikátor lett. És hogy ő vajon jól tette azt, hogy így fogadta csak el a cikláment, mert hát nem sértette meg Józsit, hogy nem vitte haza. Mondtam neki, hogy bizonyára jól tette, mert végül is elfogadta a cikláment, nem azt mondta, hogy Józsi, te egy kutyarosz gyerek vagy, nem kell tőled a ciklámen. Elfogadta a cikláment, ott maradt. De én azzal válaszoltam a tanítónőnek, hogy megköszöntöm ezt a szép történetet, de azt mondtam neki, számomra nem is az a nagy kérdés, hogy most miért nem vitte haza a ciklámen, hanem az a nagy kérdés, mi lett volna, ha nincs ciklámen? Mi lett volna, ha nincs ciklámen? Mi lett volna, hogyha Józsi nem hoz cikláment? Ezt szerettem volna a gyerekeknek megjegyzésként, történetként elmondani. És még egy utolszó, elmondta a tanítónő, hogy nemrégiben Józsi, mint prédikátor, a falujukba is elérkezett. A falujukban mindenki tudta, hogy ő milyen gyerek volt. Ezért az első ige hirdetését így kezdte a faluban. Ne tessenek azt gondolni, hogy a régi Józsi áll önök előtt. Kedves gyülekezet, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk el, hogy egy ilyen igazi keresztény közösségnek a megszületésében milyen tényezők játszottak szerepet. A térképünkön mutatom, még kikeressük, hogy Antiókia Szíriának a fővárosa volt, több mint 100 000 fős lakossággal, és hogy olvasni fogom a bevezető igerészet végén, itt nevezték először a keresztényeket keresztényeknek. Már csak ezért is megérdemli a figyelmünket ez a történet. Három szakaszt fogok felolvasni apostolok cselekedeteiből, és azt vizsgálni, hogy mi itt, hol összegyülekezünk hétről hétre, hogyan lehetünk ehhez hasonló közösség, mint ami a kereszténység elterjesztésében az egyik legnagyobb szerepet játszotta, hiszen azért gondoljuk meg, hogy itt nevezték először keresztényeknek, Christianoi görögül, innen lett a latin Christianus szó, innen vették át a szlávó Krestián, és innen a magyar keresztény szó is, ami nem a keresztből származik, hanem a Krisztusiból, a Krisztus követőből. A 11. fejezet 19. versétől olvasnám ennek a gyülekezetnek a megszületését a következőképpen. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutottak Fenéciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek is, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Elhatott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Ki mikor oda jutott, és látta az Isten kegyelmét, örvendezett, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és szentélekkel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők az egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Kedves gyülekezet, először azt a kérdést vessük fel, és szinte itt ígéről ígére szeretnék haladni, hogy hogyan is történt meg ennek a gyülekezetnek a megalapítása? Jeruzsálemben üldözés támadt. Istvánt megkövezték. Jakabot üldözni kezdték, és az apostolok ellen kíméletlen írtó hadjáratot indított a főtanács. De Isten minden rosszat jóra tud fordítani. Az üldözések miatt sokan elhagyták a fővárost, és hogy látjuk a térképünkön is, ugye Antiókia, Jeruzsálemtől körülbelül egy olyan 150, talán 200 kilométerre is lehet. Eljutottak Föníciáig, Antiókiáig, Ciprus szigetéig is, és először csak a zsidóknak hirdették az igét. Ugye ez volt a meggyőződésük, hogy a választott nép fiainak hirdessék, de aztán jöttek ciprusi és cirénei férfiak, akik felvilágosították a többi keresztényt, hogy mindenkinek szól az evangélium, és a zsidó nép kiválasztottsága lejárt, és az egész földkerekségen hangoznia kell az evangéliumnak, és Isten most már nem vér szerint, hanem választás szerint állít egyházat egybe magának. Nagyon érdekes, hogy ciprusi és cirénei férfiak voltak ezek, akik folytatták a munkát. Ciprus, tudjuk, hogy hol van, ott van a sziget, a földközi tenger keleti medencéjének a szélén, de hol van ez a Ciréne? Ki is van írva görögül itt a térképünkön, Kyrénaika, ez a Ciréne, ugye a cirénei Simon, aki vitte Jézus keresztjét, is innen való volt, ez a mai Líbia. Tehát ilyen gyorsan terjedt a kereszténység, már Líbiából és Ciprusból mentek Antiókiába, és ezek tovább folytatták az evangelizációt, most már mindenkinek, a görögöknek is hirdetve Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Az Isten tudta támogatni ezt a missziót, az Isten tudott ott állni, mert őszinte, teljes szívvel hirdették az evangéliumot, és a gyülekezet kezdett kiformálódni és összeállni. A 22. versben azt olvassuk, hogy amikor már híre ment annak, hogy itt egy nem kis gyülekezet jött létre, akkor a jeruzsálemi ős gyülekezet kiküldi Barnabást, hogy menjen el Antiókiáig, vajon miért? Azért, mert érzik azt, hogy itt erősítésre van szükség. Barnabásról azt olvassuk az apostolok cselekedetei 4. fejezetében, hogy ő ciprusi volt. Tehát Ciprus közel van Antiókiáig, tehát ő a helyi viszonyokat ismerte, értette. Tehát Jeruzsálemből olyan valakit küldtek ki, aki azon a vidéken járatos volt a dolgokban, és elment, elutazott Barnabás Antiókiáig. A 23. vers gyönyörű vers. Ki mikor odajutott, látta az Isten kegyelmét és örvendezett. Kedves gyülekezet, az életben felismerni az Isten kegyelmét, hogy embereket megragadott az Isten szeretete, hogy az emberek szét akarnak zúzódni a kősziklán, hogy az emberek át akarják adni az életüket az Istennek. A legnagyobb öröm ez, amikor látjuk az Isten munkáját egy-egy ember életében, és amikor látjuk ezt, hogy ez másokra is kiterjed, és egy egész közösség fog majd így formálódni, hogy az Isten kegyelmét elfogadva, az emberi dolgokat letéve, és mindenestül az isteni dolgoknak érvényt szerezve fog formálódni a gyülekezet. Látta az Isten kegyelmét és örvendezett, de milyen érdekes a folytatás, figyeljük csak meg. És intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. A kereszténység nem fellobbanás kérdése. A kereszténység nem élményvallás. A kereszténység lényege az álhatatosság, mint hogy a szeretetnek is ez a lényege. A szeretetnek a lényege a hűség, a kitartás, hogy valaki megmarad-e, ma könnyű fölbuzdulni, de mi lesz veled holnap vagy holnap után? Mindenben az életben, egy barátságban, szerelemben, házasságban, gyermekekhez, hittestvérekhez való viszonyunkban mi a legfontosabb dolog? Intsük egymást, hogy álhatatos szívvel maradjunk meg az Úrban. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy emberek elfogadják nagy örömmel az evangéliumot, el is indulnak az életükben, aztán évek során valahogy elmarad az első szeretet, elmarad az álhatatosság, és nincs keresztény élet. Barnabás erre figyelt. Barnabás intette az antiókiaiakat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. És hozzáteszi a 24. versben Lukács, a könyv szerzője, mert jámbor és szent élekkel és hittel teljes férfiú volt, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Kedves gyülekezet, ha őszintesség van, ha kitartás van, ha napi küzdelmek felvétele van, ha látják, hogy a keresztények valóban nem vizet prédikálnak és bort isznak, ha mindenki látja rajtunk a környezetünkben, hogy mi is küzdő emberek vagyunk, de mi Istenre nézünk, elfogadjuk a segítségét, elfogadjuk az ő karja erejét, hogy felemeljen bennünket, akkor ennek leírhatatlan hatása lesz. Faluban, városban, kis helyen, nagy településen, teljesen mindegy, ha valamit őszintén, következetesen, álhatatosan, kitartóan teszünk, nem adjuk annak a látszatát, hogy mi különbek vagyunk másoknál, de annak a valóságát nyújtjuk mások el, hogy mi hiszünk abban, hogy Isten minden emberi kérdés megoldója, ő fel tud emelni bennünket, és ezt látják az életünkben is, a megújulás, a megtérést, hogy gyengédebbek leszünk, megértőbbek leszünk, figyelmesebbek leszünk, mások életét jobban tudjuk hordozni, mint ennek előtte, akkor annak semmi más titka nincs a kereszténység növekedésének és hatásának, hanem csak ez. De figyeljük meg, hogy ez a Barnabás is milyen lelki ember volt. Valóban jámbor szentélekkel hittelt teljes férfiú volt, mert egy idő után milyen gondolat jutott az eszébe. Az, hogy ő egyedül már nem tud megfelelni a feladatnak. Ő ehhez már kevés. Egy egyre nagyobbodó, sokasodó gyülekezet vezetés, ez kevés. Ezért mit tett Barnabás? Elment Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába, és lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot. Pál apostol melyik gyülekezet tagja volt? Innen tudjuk meg, hogy melyiké. Pál apostol az antiókiai gyülekezet tagjává vált. Pál a megtérése után 3 évig elvonult Arábiába, utána hazament szülővárosába, Tarzuszba, de utána, amikor Barnabás elment érte, Pál Istentől jövő hívásnak vette a dolgot, és Barnabással együtt elment Antiókiába, ennek a gyülekezetnek a tagja lett. Ez a gyülekezet küldi ki, majd ezt is olvasom, ez a gyülekezet küldi ki a missziós útjaira, és mind a 3 missziós út innen indul. Az antiókiai gyülekezet missziós gyülekezet volt. küldte máshová az embereket, a testvéreket, hogy a hitet terjesszék, nem elégedett meg azzal, hogy egy több mint 100 000 fős városban hirdessék az evangéliumot, hanem kiküldték a testvéreket, de először a gyülekezetnek kellett megerősödni. Egy évig tanították, így mondja, hogy forgolódtak a gyülekezetben együtt Barnabás és Pál, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Hatalmas mondat ez is. Milyen jó lenne, hogy itt a környéken azt mondanák, hogy vannak itt keresztények. A 70-es, 80-as években, amikor Zugligetbe kezdtünk járni, oly sok más felekezetben hallgattunk igehirdetéseket, kerestük az igazságot, és akkor ott azt mondták, hogy hát menjenek el ott a Jánoshegynél, ott van a Libegőnél, van ott egy épület, és ott tiszta dolgokat hallanak, és még azt is mondták mások, egészen más felekezetű emberek, hogy azok keresztények. Egyszer nagykőrösön voltam, meghívtak egy református családhoz már egy 15-20 évvel ezelőtt, mindenféle vallásfelekezet ott volt a lakásban, egyetlen egy testvérünk élt nagykőrösön, még nem érkezett meg, mert a Biblia óra utáni vendégfogadáshoz ő készítette az ételeket, azért nem érkezett még meg. Soha nem felejtem el, minden vallásfelekezetű ember azt mondta, hogy az az ember keresztény. Nem azt mondta, hogy milyen felekezetű, azt mondta, hogy ez keresztény. Ezt tudja az egész város, hogy ő keresztény. Antiókiában azt mondták, hogy ezek az emberek keresztények. Ez nagy dolog. Ez mindennél többet mond. Ezt nem kell körülírni, részletezni. Ez mindennél többet mond, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Nézzük a folytatást a 13. fejezet első versétől, hogy ebben a gyülekezetben kik is voltak. Most menjünk közelebb egy kicsit a gyülekezethez. A 13. fejezet első versétől így olvashatjuk. Voltak pedig Antiókiában az ott levő gyülekezetben némely próféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivatott Nigernek, és a cirénei Lúcius és Manaen, aki Heródessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Nem olvasom tovább, majd fogom olvasni, de kicsit hadáljak meg mindjárt itt az első versnél. Kikből állt a gyülekezet? Vegyük csak sorba, hogy a gyülekezetnek a vezetői, lelki vezetői, nem parancsnokai, nem diktátorai, hanem lelki vezetői. Barnabás, ugye zsidó származású volt, Simeon, aki hivatott Nigernek, hát néger, ugye ez néger, tehát ez afrikai volt, Cirénei Lúcius, Ciréne, Líbia, megint afrikai, Manaen, aki Heródessel a negyedes fejedelem együtt neveltetett, hát aki karriert akart a római birodalomban, ugye az a vezetőkkel, a vezetők családjaival vett fel kapcsolatot, tehát ez a Manaen római volt, és Saulus zsidó volt. Adjuk össze, hogy a gyülekezet lelki vezetői között volt két zsidó, két afrikai, az egyik néger is volt, az ötödik ember pedig római. Ez az igazi gyülekezet. Az igazi gyülekezetben mindenkinek képviseltetnie kell magát, minden társadalmi rétegnek. Egy gyülekezetben kell, hogy legyen parasztember, munkásember, kézműves ember, értelmiség, mindenféle rendű, rangú ember. Egy gyülekezetben az a csodálatos, hogy ha sokan sokféleképpen élték át az Isten kegyelmét, annak leírhatatlan hatása van. Tudok mondani olyan gyülekezetünket, nem is messze, ahol azt mondom, hogy ha az a cigány család nem lenne ott, akkor az a gyülekezet nem is lenne olyan gyülekezet. Példamutató, csodálatos életet élnek, és tanúsítják egymagukban azt, hogy Isten mindenféle rendű, rangú emberből, társadalmi néprétekből, aki fölfelé tekint, és elfogadja Isten segítségét, ott Isten csodát tehet. A kereszténység elsősorban értelmi meggyőződés kérdése, noha a lelkiismeretnek a hatékony segítségével, de ez nem annyit jelent, hogy a kereszténység kizárna bárkit is, aki elfogadja, hálás szívvel elfogadja Jézus segítségét, nyújtja a karját, Jézus fölfelé húzhatja, kiemelheti az addigi életéből. És ebben a gyülekezetben a legkülönfélébb emberek voltak. De itt az első versben nem tudom, hogy megragadja el figyelmünket két szó. Kik voltak a gyülekezetben ezek a névvel nevezett emberek? A gyülekezetnek két nagy csoportja volt. Azt mondja, voltak proféták és tanítók. Proféták és tanítók. Kedves gyülekezet, ennek ma is így kell lenni. Itt ebben a gyülekezetben is profétáknak és tanítóknak kell lenni, és minden keresztény gyülekezetben profétáknak és tanítóknak kell lenni. Hogy mi az, hogy tanító, azt értjük, tanító az a valaki, aki elsajátította a keresztény hit alapelemeit, aki másokat is tanítani tud arra a Krisztus követésére, aki szépen ki tudja bontani egy bibliai igének vagy tanításnak az értelmét. Egy gyülekezetben nagyon sok és jó tanító kell, hogy legyen. De a gyülekezetben proféták is kell, hogy legyenek. És valaki fölkapja a fejét, azt mondja, hogy hát ki közöttünk proféta? A mi közösségünkben is voltak és vannak proféták, nem akarom néven nevezni őket, de hogy az őskeresztény közösségben is volt egy Agabusz példa, hogy egy proféta volt. Ma is kell, hogy legyenek proféták. És hogy kik lehetnek proféták? Kedves gyülekezet, bárki, aki Krisztussal szövetséget kötött, és aki vágyik arra, hogy Krisztus szolgálja és az üzeneteit továbbítsa. Kik lettek a proféták? Nagy profétát mondok, Illés. Mit mond róla Jakab levele 5. fejezete? Illés hozzánk hasonló volt, ember volt, hozzánk hasonló természetű. Miért lehetett Illés proféta? Illés az ország szélén lakott Gileádban, keleti tartományban, egy kis faluban, mintha most azt mondanám, hogy Szabolcs-Szatmár megye legszélibb részéről jön valaki, és figyelmezteti az országot, vagy a gyülekezeteket, hogy emberek erre és erre vigyázzatok. Proféták azok lehettek, mondja Péter első levele, első fejezetének 10.-11. verse, akik nyomozódtak az emberek felől adott üdvösség felől, akik tudakozódtak és nyomozódtak, akik szerették volna látni Istennek a szándékát. Én az elmúlt hetekben is elmondtam, nem csak gyülekezetekben, nyilvános előadásokon is, hol vannak most a proféták? Itt volt például egy nagy földrengés. Az egész világot megrázta. Itt van alig egy hónapja van mögöttünk. Szökőárral, most már ugye 300.000 halottat mondanak, tehát egy óriási emberveszteséggel. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ki akar proféta lenni? Ki nézett ennek utána a Bibliából? Ki vette azt a fáradtságot? Nem nagy fáradtság, tudakozódni és nyomozódni. Ma már konkordancia is van, valaki fellapozza, hogy földindulás, vagy rengés, vagy ehhez hasonló kifejezések. Ki akar az Isten szolgálatába állni úgy, mint proféta? Ki néz ennek után, hogy Isten mit mond ezekről? Én tegnap este is egy alföldi városba voltam, és mondtam, nem is mondom, nem gyülekezetben volt, hanem nyilvános előadáson. Nem, kedves hallgatók, lediktálom az igehelyeket, legyenek proféták, ne várjanak az előadástól mindig pépesített ételt. Levágom a kenyeret, átadom a szeletet, de ne tessenek valami, most én elkezdem rágni pépesítő, és ezt fogadjátok el, emberek, hogy én mondom. Hát mindenki olvassa el. Olvasd el Ámos könyve első fejezet első versét. Ott van a Bibliában először szó földrengésről. Hatalmas földrengés rázta meg Izraelt időszámításunk előtt a 760-as években. Azután lépett fel Ámos proféta. Erre a földrengésre a Zakariás könyve 14. fejezete is visszautal, pedig Zakariás csak nem 300 évvel ezután élt, de úgy utal vissza, hogy majd a végső időben ilyen hatalmas nagy dolgok fognak bekövetkezni az emberiség történetében. Olvassuk el a Zakariás könyve 14. fejezetében az első 7 verset. Aztán kifigyel arra, hogy az egyik legnagyobb proféta, Ézsaiás proféta, két döntő jövendőlést ad a földindulásokról. Az első jövendőlése a 13. Ézsaiás könyve 13. fejezet 11. és 13. versében van. Ezt visszaidézi Pál apostol a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 25. versétől, hogy az Isten majd megrázza ezt a földet, az eget és a földet is. Majd az embereknek lesz miről beszélni, mert az embereket a kábultságból mindig fel kell ébreszteni. Az Istennek van ilyen ígérete. Az Ézsaiás könyve 24. fejezetében is ott az ígéret, hogy majd eljön egy olyan idő, amikor rengéssel megrendül a föld, töréssel összetörik a föld, meglódul a föld, mint a kaiba. Olvassuk el. És ahogy közelebb megyünk a történelmi proféciák által a mi korunkhoz, hát ott van a Jelenések könyve 6. fejezet 12. verse, hogy amelyben Isten már azt is kinyilatkoztatta, hogy az első nagy földrengés a történelemben, ami az egész történelmet meg fogja rázni, az mikor is fog bekövetkezni? A 6. pecsét felnyitásakor. Amikor Jézus felnyitotta a 6. pecsétet, Jelenések 6. fejezet 12. verse szerint olyan nagy földindulás lett, ami az egész világot megrázta, szinte az egész világ kimozdult a sarkaiból, tehát hogy jövünk a mi korunkhoz, teljesen világosan, aki proféta szeretne lenni, aki szeretne embereknek erről bizonságot tenni, Isten közel-közel visz bennünket, hogy tudjátok, hogy mi volt a gongütés, mivel kezdődik ez az utolsó 200-250 éves történelmi időszak, azzal a földrengéssel, ami Grönlandtól Dél-Afrikáig az egész világot meghasította, aminek az epicentruma Lisszabonban volt. Ez az 1755-ös lisszaboni földrengés, Korszakok nyomában című könyvünkben külön fejezet van írva erről. Proféta írta azt is, a proféta lelkek pedig engednek egymásnak, mondja Pál apostol. És hogy megyünk közelebb a mi korunkhoz, ez a földrengés, meg az ehhez hasonló, még ezutáni földrengések hol vannak benne? Mert ugye, hogy jövünk közelebb, a proféták azt is kinyilatkoztatták, hogy lesz egy döntő földrengés, ami nem annyira még a világ gonoszságainak az egyösszegű következménye lesz, hanem az Isten figyelmeztetés, ez a 18. század közepe, amikor az emberiség elkezdi az autonóm ember, az Istentől független ember jelszavával építeni a történelmét, hogy nem kell nekünk Isten, ismerjük a természet törvényeit, a társadalmak törvényeit, majd mi berendezzük itt a világot, és egyszer csak egy pillanat alatt Lisszabonban tízezrek halnak meg, és Voltaire fölkapja a fejét, ugye Voltaire, aki az egész Európa szellemi császára, és megírja a vers a lisszaboni földrengésről című megdöbbentő versét, hogy hát ennyire vagyunk mi urai a földnek, hogy egy pillanat elég ahhoz, hogy föld alá temessen tízezreket. És hogy jön közelebb a Biblia, akkor azt mondja, hogy igen, majd az emberi gonoszságok szükségszerű következményeiként jönnek elő a földrengések, és nem egy lisszaboni földrengés, hanem sorozatban, hogy Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében így mondta, lesznek földindulások, éhségek, járványos betegségek, így fordítja mi Bibliánk mindenfelé. Szó szerint így van az eredeti görögben, itt is, ott is, imit, amott. Egyszer Kaliforniában reng a föld. Aztán Pekingben 800 ezer ember hal meg egy földrengéssel. Aztán Görög és Törökországban reng a föld. Aztán Kazasztánban lesz földrengés. Aztán lesz a Csendes-óceán vidékén, ami egyetlen egy földindulás az egész tengert fölkorbácsolta, és embereket pusztított el 100 000-es létszámban. Vajon ennek mi volt az oka? Nem pépesíteni akarom a kenyeret. Járjunk utána. Mindenki lehet proféta. Antiókiában nem csak tanítók voltak, Antiókiában proféták is voltak. Az igazi keresztény gyülekezetben mindig vannak olyanok, akik a már ismert, biztos dolgokra hívják fel a figyelmet, és vannak olyanok, akik Isten lelke által mindig vezetni tudják az embereket előre, és megmutatni a helyes utat. Miért, hogy mi most itt vagyunk, azt nem egy prófétai megnyilatkozásnak köszönhettük? Vagy Magyarországon konkrétabban, hogy van olyan közösség, amely a Bibliát a maga tisztaságában és ahhoz ragaszkodva, mint az Isten mond hirdeti, azt nem annak köszönhettük, hogy valaki a 60-as évek végén, ami közösségünkben felállt, és azt mondta, hogy mi nekünk Isten dolgait kell hirdetnünk, mi nem szövetkezhetünk se politikai, se vallási erőkkel. Profétai szó mutatott utat annak, hogy mi a 70-es évektől vállaltuk a megbélyegzést, az üldözést, az illegalitást, és 89 a rendszerváltás után lényegileg ugyanaz a helyzet, hiszen a világ nem változott meg, csak a táblákat festették át, vagy egyes szavakat mondanak másképp. Profétai szó, az Isten megígérte azt, hogy a gyülekezetben mindig lesz profétai szó. Ad profétát is, ad profétákat is, és a végső időkben a fiaink és lányaink álmokat és látomásokat látnak. Profétai néppé kell válnunk, de ki akar proféta lenni? Vagy azt hiszük, hogy a proféta az anyamébe születik? A próféta az az ember lesz, aki tudakozódik és nyomozódik az Istentől megjövendőlt váltság, a teljes váltság felől. És ilyen próféták voltak a számunkra mintagyülekezetben Antiókiában. Most folytatom a második verstől, mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsátattak a Szentlélektől, lementek Szeleúciába, és onnan eleveztek Ciprusba. Kedves gyülekezet, nem üti meg a fülünket, vagy nem a szemünket, a második versben ez a kifejezés, hogy mondta a Szentlélek. Mondta a Szentlélek. Micsoda gyülekezet volt az, ahol az emberek böjtöltek, imádkoztak, és amikor valami történt, valami döntést hoztak, ez úgy volt, hogy mondta a Szentlélek, ezt nem ember döntött el. Amikor én például közeledtem az igazsághoz és a gyülekezethez, és egyszer megkérdeztem azt, aki engem a keresztségre felkészített, hogy hát hogy van itt a gyülekezetben, hogy mi történik a gyülekezetben, ezt ki fogja eldönteni, hogy mi történik? Kik lesznek a tisztségviselők, meg kik, ez meg az, ez hogy fog eldőlni, ez emberek összeülnek, vagy van egy zárt körű vezetői grémium, és az majd megmondja, hogy ki lesz egy gyülekezetet. És nagyon szépen kifejtette nekem ott a tanítóm. Na nézd, a gyülekezetbe bekerülnek emberek, érdeklődnek, hozzászólnak, véleményt nyilvánítanak, és az az igazi gyülekezet, ami látja, hogy az Isten milyen munkát végez egy emberben, és elismeri, és akkor azt mondja, hogy hát az Isten téged erre rendelt. Neked erre adott lelki ajándékot. Te előtted itt nyitotta meg az utat. A gyülekezet nem úgy, hogy a gyülekezetben néhány ember összebeszél, hogy ez lesz az. Ettől nem keresztény gyülekezet lesz, de még egy jobbfajta KFT sem áll elő. Keresztény gyülekezet úgy lesz, hogy amikor látjuk az Isten lelkének a megnyilatkozását, egy ember gondolkodása kezd megváltozni. Másképp beszél, máshogy szól hozzá, másképp forgolódik, más indítványai vannak, más döntésekre jut. Ez egy-két év alatt kiderül, hogy kit vezet a Szentlélek, és kit nem tud annyira vezetni a Szentlélek. Lehet, hogy őt majd később fogja annyira vezetni. De akit tud vezetni már a Szentlélek, ott mondja a Szentlélek, hogy válasszatok el nekem embereket. Itt igen, itt mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy két ember az, akit meg lehet terhelni egy világszéles misszióval. Ez Pál és Barnabás. De akkor előtte még böjtöltek, még imádkoztak. Még nyilvánvaló volt a dolog. De nem úgy volt, hogy a nyilvánvaló, akkor ne is foglalkozzunk vele, ők azok, nem. Böjtöltek és imádkoztak, és amikor elérkezett annak az ideje, hogy mindenkiben ez teljes bizonyosság volt, kezeiket rájuk vetették, semmi misztikus dolog nincs ebben. Nehogy valaki azt így, hogy a kéz rátevéstől lesz valaki keresztény vagy misszionárius. Kézrátevés az csak annyit jelentett, annyit fejezett ki, ez jó, hogyha megegyezzük, hogy én is elismerem azt, amit az Isten végzett. Én is elismerem azt, amit az Isten végzett. Az Isten Pálban és Barnabásban végezte ezt a munkát. Én ember meghajtom a fejemet, letérdelek, ráteszem a kezemet, én elismerem azt, ez az Isten munkája. És ti menjetek, és a mi hitünket, a Krisztusról szóló hitet terjesszétek. És elindult a csodálatos misszió, és elindult a kereszténység története. De ezután egy bajról is beszámol a Szentírás. Végezetül ezzel foglalkoznám a 15. fejezet 36. versétől. Azt szokták mondani, hogy ahol emberek vannak, ott baj is van. Keresztény közösségben is van baj, méghozzá itt a legnagyobb baj ütött ki. Nyugodtan mondhatom, a legnagyobb baj ütött ki. A 15. fejezet 36. versétől a következőt olvashatjuk. Egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak, visszatérve most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hívtak, Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment el velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot elhajózott Ciprusba, Pál pedig Sílást választván maga mellé elment, az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól, és eljárta Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Kedves gyülekezet, fájdalmas olvasni a 39. verset, de hát így történt, meghasonlás támadt a gyülekezet két vezetője között. Pál és Barnabás között. Meghasonlás támadt. Borzalmas. Az egész gyülekezet tudott erről, és szinte úgy reszketünk, hogy egy meghasonlás például Korintusba hova vezetett. Korintusba oda vezetett, hogy pártok alakultak ki. Azt mondta, egyik ennek van igaza, a másik azt mondta, annak van igaza, én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én ezé, azé, és a gyülekezet pártokra szakadt, és Korintusban iszonyú bajok ütötték fel a fejüket. De Antiókiában nem ez történt. Meg fogom mutatni, hogy mi történt Antiókiában. Valóban, ahol emberek vannak, és ahol keresztény közösségben is emberek vannak, bajok mindig támadhatnak. Nem is a nagy baj nem az, hogy van baj, a nagyobb baj az, hogy hogy kezelik a bajt. Általában rosszul kezelik a bajokat. De először arra szeretnék rámutatni, hogy mi miatt támadt meghasonlás. Az ördög nem tudta ezt a gyülekezetet ott támadni, hogy tanításbeli különbségek lettek volna emberek között. Nem tudta ott se támadni, hogy ne végezzék a missziót. Figyeljük meg, az emberi világban az egyik legelterjedtebb dolog, hogy a meghasonlás egy ember megítélése miatt támad. Azt mondják Jóskáról, vagy Marcsiról, hogy ilyen-olyan, amilyen. Én ezt mondom, ő azt mondja. Ő meg azt mondja, amaz meg azt mondja. És az emberek között ez nagyon gyorsan perpatvart hoz létre. Hogy ítélünk meg egy embert? Ez lusta, te szorgalmas, okos, nem buta. Mindenki mást mond arról az illetőről, és őre mennek az emberek, mi miatt? Egy megítélés miatt. Antiókia gyülekezete hogy élte át ezt a problémát? Hát Barnabás volt az, aki a gyülekezetet, hogy mondjam, megerősítette. Pál volt az, aki a gyülekezetet még tovább erősítette. A két legfontosabb ember, aki ott volt a gyülekezetben. Két legfontosabb ember között viszály támad Márk megítélésében. Mi volt ez a viszály egészen pontosan? Elmentek az első missziós útra, és az első missziós úton Pál és Barnabás együtt mentek, Márkot vették maguk mellé, de Márk félt. Hát azért ott olvassuk az első missziós utat, hogy mi minden történt. Pál éppen, hogy hazatérhetett, hogy agyon nem kövezték, hogy ott a mai Törökország tartományaiban mi mindent csináltak vele. Szóval olvassuk el az első missziós utat. Márk, vagyis János melléknevű Márk úgy gondolta, hogy ha a kereszténység ezzel jár, hogy alkalomattán elveszik az életemet, vagy valami, hát inkább hazamegyek. Amikor hazatértek, és Pál újra indítványozta, hogy menjenek el a második útjukra, akkor Barnabás azt mondta, hogy Márkot is vigyük magunkkal. Kiderül a Bibliából, hogy Márk egyébként unokatestvére volt Barnabásnak, egy kicsit rokoni szálak is fűzték hozzá. Ezek a rokoni szálak, különben vigyázzat a gyülekezetben is a rokoni szálakra, mert egy rokonban azért egy kicsit mást lát az ember, de a rokonban azért jót is láthatunk. Én úgy látom, hogy Barnabás tudta, tapasztalta azt, hogy Márk ugyan most félt, de azért ő nem olyan gyáva, aminek Pál látja. De most félt. Pál viszont, mint aki nem volt rokona Márknak, Pál úgy gondolta, hogy aki gyáva, az maradjon otthon. Ez volt az Ószövetségi rendelkezés is, nem? Az Ószövetségben Isten kimondatta Mózessel, hogy aki fél, az ne menjen háborúba. Gedeonnak ott volt a 32 ezer embere, de mivel kezdte Gedeon a sereg szemét? Emberek, aki fél, menjen haza. 22 ezer ember hazament. Ismerjük a hírestől. Fél, menjen haza. És maradt 10 ezer ember a szerencsétlen Gedeonnak a 200 ezres túlerővel szemben. Isten még mindig azt mondta, hogy jó, most a félők, a gyávák hazamentek, rendben van, de még a többség még mindig alkalmatlan ennek a csatának a megnyerésére. Újabb próbát állított Gedeon, az 9700 ember hazamenetelével járt, és a 300 emberrel meg tudta nyerni azt a háborút, de 32 ezerrel nem tudta volna megnyerni. Pálnak is igaza volt a maga szempontjából, aki fél, az maradjon otthon. Ma is így mondanánk. Ma is a kereszténység hirdetéséhez nem csak világos fejre van szükség, hanem bátorságra is szükség van. Belét köthetnek, ha nem ebben, akkor abban. Mondhatnak rólad ezt, ha nem ebben, abban, és üldözhettek, ha nem ezért, akkor azért. A kereszténységhez mindig is bátorság kellett. És ez volt a viszály alapja. Azt mondta Barnabás, hogy vigyük magunk mellett Márkot, igen, most fél, de most ezután majd más, ez Pál azt mondta, én eleve nem indulok el olyan emberrel, aki hazament. Ez volt a viszály alapja. Csak most jön a lényeg, hogy a két vezető ember összekülönbözött, Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózott erre, Pál maga mellé vette Sílást, elment Amarra, elvált a két ember útja. Ha én lettem volna ott az antiókiai gyülekezetben, én zokogva sírtam volna. Nem? Általam két tekintély, jó értelembe vett tekintély. Barnabás, Pál, egyik erre, másik arra. Hát itt is az van, mint a világban, egyik erre, másik arra. De kedves gyülekezet, a 40. versben van a megoldás. Van itt egy hatalmas félmondat. A gyülekezet hogy állt hozzá ehhez a problémához? Az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Itt a megoldás. A gyülekezet nem foglalt állást. A gyülekezet nem mondta azt, hogy Pál a nagyobb tanító, neki van igaza. A gyülekezet nem mondta azt, hogy Barnabás itt a honfitárs, neki van igaza. A gyülekezet nem ült a bírói székbe. A gyülekezet egy valamit tett, az Isten kegyelmére bízta őket. Mit jelent ez, hogy az Isten kegyelmére bízta őket? Az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Elég néked az én kegyelmem. Érzed, hogy kegyelmezett ember vagy? Érzed, hogy ma is végre lehetne hajtani rajtad az ítéletet, de Isten felfüggesztette, és ezért élhetsz? Hát, hogyha érzed ezt, ha megtérsz minden nap az Istenhez, nem tudsz megoldani minden problémát, ahogy a világban nem, a gyülekezetben sem, de ezért ne háborodj fel. Ezért ne legyél megkeseredett, ezért ne távolodj el a gyülekezettől, hanem azok között, akik között viszály támad, az Isten kegyelmére bízzad őket. Mind a kettőt megerősítették abban, hogy az Isten majd megoldást fog hozni. És évek kellettek ugyan hozzá, de az Isten megoldást hozott. Pál a római börtönéből azt írja, hogy küldjétek el hozzám Márkot, mert alkalmas a szolgálatra. Pál belátta azt, hogy egy kicsit erős volt, szigorú volt. Pál belátta azt, hogy Márkkal talán nem úgy kellett volna viselkednie, de nagyon sokszor nem látjuk azt, vagy tudjuk jól, hogy az ember, ha nagyon meg van győződve valamiben. Ugye voltunk már az életben, hogy meghallgattuk át, ezt mondta, meghallgattuk bét, amaszt mondta, de mind a kettő annyira meg volt győződve, és éreztük, most nem lehet mit csinálni. Nem tudok igazságot osztani, nem tudom, ha a kettőt összehozom, még rosszabb lesz a helyzet. Ilyenkor mi a teendő, mi volt a csodálatos az antiókiai gyülekezetben? Az Isten kegyelmére bízta őket. Az antiókiai gyülekezet tudta, hogy a gyülekezet nem a gyülekezeté. Az antiókiai gyülekezet tudta, hogy a gyülekezet az Istené. Az Isten szeme fénye a gyülekezet. Az apostolok cselekedetei 20. fejezetét szoktam idézni azoknak az embereket, akik a gyülekezet bizonyos dolgain megbotránkoznak, vagy a gyülekezetre hivatkoznak, hogy ilyen a gyülekezet, olyan a gyülekezet. Apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor Pál azoknak a bizonyos efézusi véneknek mondja az utolsó beszédét, azt mondja, mi a keresztény közösség? Amit Jézus Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Mi nem lehetnénk itt oly sok helyről az országból, oly sok foglalkozásból, oly sok társadalmi rétegből, oly sok műveltségi szintről, nem lehetnénk itt, hogyha a Krisztus áldozatát valamennyire nem becsülnénk. Nyilván mindenki más-más szinten becsüli, ismer róla, tud róla, tapasztalta, élt át, de Krisztus a tulajdon vérével szerezte az egyházat. Az egyház Krisztusé, a gyülekezet Krisztusé, és hogyha valamit átlátunk, vagy nem látunk át, de ha átlátunk és nem találjuk a megoldást, mi a megoldás? Az Isten kegyelmére bízni a dolgot. Ezt tette az antiókiai gyülekezet. Kedves gyülekezet, úgy kezdtem az ige hirdetés, hogy nagy dolog egy ember megváltozása, de még nagyobb dolog, hogyha egy egész közösség rendeltetésszerűen végzi a működését és a munkáját. Nekünk a Bibliában itt van a mértékünk, nekünk nem ilyen vagy olyan gyülekezetnek kell lennünk, nekünk olyan gyülekezetnek kell lennünk, amire a Biblia számtalan példát ad. Ez csak az első, hogy erről szerettem volna beszélni most az antiókiai gyülekezetről. Én szeretnék arról beszélni majd, hogy miért volt példamutató a filippi gyülekezet, miért számíthatott Pál az efézusi gyülekezetre, és hogyan kezelt azokat a súlyos problémákat, ami Korintusban felütötték a fejüket. A gyülekezet azonban istené. Ne bánjunk úgy, mintha miénk lenne, ne úgy vegyük a gyülekezetet, hogy most én látok valamit, és kijelentem, hogy így kellene lenni, a gyülekezetet valaki a tulajdon vérével szerezte. Ha bármit nem értek, nem tudom a megoldást, akkor küzdelemben, imával tegyem annak a lábához a kérdést, aki a tulajdon vérével szerezte a gyülekezetet. És akkor ez is hozzájárul ahhoz majd, amit szerettem volna, mint egy fő igét kiemelni ebből a három történetből, hogy a keresztényeket először Antiókiában nevezték keresztényeknek. A kereszténység lényege az, hogy Krisztus tagjai vagyunk. Krisztus a fő, és mi, mint tagok, ha a kéz nem érti, hogy a lábnak miben nem megy, akkor a kéz tegye tovább a maga munkáját, és kérjen segítséget attól, hogy ő tudjon többet cselekedni a lábért. Hogyha bármelyik szerv nem úgy végzi a munkáját, általános törvény a növényvilágban, állatvilágban, de a mi testünkben is, hogy nem kárhoztatja egyik rész a másikat, hanem a segítségére siet. Ha bevágtad a bal ujjadat, nem mondja azt a jobb kar, hogy milyen buta az a bal, és hogy nem fog vele majd közösen munkálkodni. Az egész világban a legnagyobb törvény és a legalapvetőbb törvény a szeretet törvénye. A gyülekezetet azért küldte Krisztus, hogy a szeretet törvényét nyilvánvalóvá tegye. Hogy bizonyítsa azt, hogy lehet élni itt, közösségben is lehet élni szeretetben. Nem csak egyén életben, egyénileg nagyon sok rendes, meg hívő, meg keresztény ember volt és van a világban. De a proféciák arról beszélnek, hogy a végső időkben a Krisztus egész nyájának meg kell szentülnie, mégpedig úgy, hogy se szeplő, se sömörgözés, se más afféle nem lehet a gyülekezeten. Bárcsak ez a Biblia tanulmány hozzájárult volna ehhez. Bárcsak mi is mindannyian fölkapnánk a fejünket, hogy lehetséges ilyen gyülekezetté is válni. És bárcsak az országban sok ilyen gyülekezet lenne, és bárcsak az országunkban is megismernék az igazi keresztényeket. Ehhez adjon nekünk az Isten kegyelmet és erőt, hogy ezt a küldetést be tudjuk végezni. Amen.